Mennyi Atyám, áldalak és dicsőítelek ezért az alkalomért. Köszönöm neked azt, Uram, hogy most megszólíthatunk téged. Köszönöm neked azt, hogy jelen vagy itt közöttünk. Kérlek téged, Uram, hogy munkálkodj bennünk ezen a délutánon is. Segíts Istenem, hogy hadd tudjuk megnyitni füleinket, szíveinket, hadd halljuk meg a te ígédet, és kérlek, hogy töltsd be bennünket most te ígéddel, a te szent lelkeddel, és formáld a mi életünk a ma délután is. Köszönöm, meghallgatsz. Amen.
Jézus szíve megbocsát, véne töröl bűnhibát, a megvallott színe ellenőtt, idén és igazán. Érte, érted, szenvedett, nagyon-nagyon szeretett, szánja kéni szegény bűnös életet. Jézus reád, olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted. Hogyha Jézust követed, boldog lesz az életed, sem hallod meg soha azt, hogy még miatt a szívedet, hittem, együtt mondhatod, Jézus ennyi, mindnek az övé vagyok. Jézus reád, olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted. Imádságunk hozzád száll, drága Jézus Úr király, légy itt Urrá minden szívben teljesen és igazán, ó, ragadd meg lelkeddel, és soha ne engedd el, az ki most még nem a tied egészen. Jézus reád, olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted.
Köszönjük Isten igéből ma délutáni alkalmunkra. Két helyről fogunk olvasni. A zsidókhoz írt levél 11. rész 5. versét olvassuk fel, majd a Mózes első könyve 5. részének a 24. versét fogjuk felolvasni. Hitáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Mózes első könyve, 5. részének a 24. verse. És mivel Énok Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához vevé.
Oh,
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Olyan jó, hogy mikor egy egész fáradtságos hét után úgy megpihenhetünk, és eljöhetünk itt az imaházba, együtt lehetünk a testvérek, és felüdülhetünk Isten igéje mellett. Az elmúlt hetekben úgymond sokat hallhattunk a hitről. És ugyanerről akar most beszélni nekünk Isten. A zsidókhoz írt levélben olvastuk az 5. verset, de ha a 6. verset tovább olvassuk, ott azt mondja az ige, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem hiába akarja Isten kihangsúlyozni számunkra a hitet ennek az évnek az elején már. Nagyon fontos az, hogy miben hiszünk és kiben hiszünk. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De milyen hittel? Ebben a két igeversben, amit olvastunk, kitűnik ez. Nem olyan hittel, ami volt még az ördögöknek is, Jakab apostol levelében olvashatunk erről, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek, hanem igazi élő hit, Istenbe vetett hit. Ahogy olvasottam ezeket az igéket, úgy gondolkoztam rajta, hogy számomra mit is jelent ez? Mit is jelent ez, hogy hinni? Ugye azt tudjuk, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, és sorolhatnám itt tovább ezeket a úgymond megfogalmazásokat, de úgy lebontva a személyes életünkre, mit is jelent ez a hit? A Biblia ebben a két kis igeversben azt hiszem, hogy nagyon világosan megfogalmazza. Nagyon tetszik nekem a Mózes könyvében, amit ír Énokról, és ott három igeversben beszél Énokról az ige, a Biblia, és ebben a három igeversben kétszer is elmondja, hogy és Énok Istennel járt. Utána a következő igeversben, amit felolvastunk, és mivel Istennel járt, Isten fölvitte őt. Sokat mondott ez nekem. Énok Istennel járt. Ha megfigyeljük azt, hogy Énoknak a harmadik leszármazotta Noé. Ismerjük a Noé történetét, hogy abban a világban mennyire el volt terjedve a bűn. Úgymond Isten nem talált senkit mást, csak Noét és a családját, akit megmentsen. Az egész földön. Noéról is azt olvassuk, hogy kedves volt Istennek. Ő csak a harmadik leszármazottja Énoknak. Tehát már annyira el volt hatalmasodva a bűn, és mégis azt olvassuk Énokról, hogy Énok Istennel járt. Ugye azt mondhatjuk, hogy most is nagyon el van terjedve a bűn. Nagy méreteket ölt, és minden innen csak ezt látjuk, ezt halljuk. De Isten rólam és mindannyiunkról el akarja mondani azt, hogy Sámuel Istennel jár, vagy Zoltán Istvennel jár, vagy mindenki oda mondhatja a saját nevét. Nekem nagyon sokat mondott ez a mondat, és Énok Istennel járt, és mivel Istennel járt, fölvitették. Mit is jelent ez? Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. versében. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Milyen csodálatos ez. Még mielőtt eljött volna az ő elköltözése, ő már tudta azt, hogy kedves Istennek. Én tudom-e, hogy kedves vagyok Istennek? Vagy talán félek? Rettegek, mikor Isten nevét hallom, mert tudom azt, hogy nem kedves az én életem. Csak egy rövid töredék a Bibliának, amit most olvastunk, és mégis milyen sokat mond ez nekünk. Énok tudta azt, hogy ahogyan él, amit tett addig, és amit tesz, az kedves Istennek. Tudta azt, hogy ő Istennek él. A délelőtt foglalkoztunk az igével a bibliaórán, és ott azt olvastuk a Bibliában, hogy szeresd a te urad, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből. Ezt jelenti Istent félni. Énok tudta ezt, hogy ő így tesz, és hogy ő Istenhez megy. A 6. versben, amit nem olvastunk föl, a zsidókhoz írt levél 11. részében így olvassuk, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha így élünk, ha hiszünk ő benne igazán, ő szerinte, ha keressük őt, akkor megjutalmaz minket. Akkor minket is magához visz. Úgy, ahogy Énokot, az is lehet, hogy minket itt a földön elér a halál, és nem ragad el bennünket, de akkor is tudjuk, hogy hozzá költözünk. Egy ilyen mély meggyőződése volt Énoknak, és hadd legyen ez nekem és mindannyiunknak. Hadd menjünk így haza most az imaházból, majd mikor elmegyünk, hogy mély meggyőződésünk van, hogy igenis mi Istennel járunk. Igen, minket Isten föl fog vinni magához a mennybe. Adja az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után pedig Nagy Kassza Zsoltot kérjük.
Év elején Mózes könyvét kezdtem el olvasni, és így, ahogy olvastam napról napra, láttam, hogy Isten milyen csodálatosan vezette Izrael népét, és egy idő után úgy elcsodálkoztam, mikor láttam, hogy ahogy kijöttek Egyiptomból Izrael népe, akadályba ütköztek, hogy hogy kelljenek át a tengeren, de Isten mégis csodát tett, és ketté választotta a tengert, és száraz lábbal keltek át. Aztán a nép újongott, hogy probléma meg volt oldva, és átkelhettünk, nem értek utol az egyiptomiak. De aztán megéheztek, és zúgolódni kezdtek, és Isten mannát adott nekik, kirendelte az égből az eledelt. Akkor megint, amikor jól laktak, akkor tudták dicsőíteni Istent. De igen ám, de meg is szomnyaztak. És Isten vizet adott nekik. És mindezeket, amikor láttam, akkor magamba feltettem a kérdést, hogy hát Istenem, hogy lehet ez, hogy annyiszor zúgolódnak, annyi csodát látnak, hogy tényleg manapság ilyet nem láttunk, hogy ketté áll a tenger, hogy manna hull az égből, és mégis elfelejtik. A sátán elaltatja őket, és elfelejtik azt, hogy mit tett Isten velük. És Isten megszégyenített, hogy talán én is manapság a 21. században, ugye, mi az Isten csodája velem szembe. Hogy felébreszt reggelente, hogy kegyelmet ad, hogy erőt ad, hogy egészséget ad, hogy a kenyeret úgy szerezzem meg, hogy megdolgozzam érte. És meg kellett szégyenülnöm, hogy néha a sátán engem is elaltat. Azzal, hogy aggodalmaskodjak a holnap felől. És a költeményem is arról szól, ne engedjem azt, hogy sátán engem elaltasson, hanem ébredjek fel, ébrezgessen Isten engem arra, hogy ne aggodalmaskodjak, ne engedjem, hogy a sátán engem a széles útra vezessen, ne engedjem azt, hogy aggodalmaskodjak a holnap felől, és ne feledjem el azt, mint hogy az Izrael népe elfeledte, hogy miket tett Isten velük, milyen jó dolgokat, azokat mind elfeledték, és hadd ne felejtsem én is el ezeket, amiket Isten tesz velem naponként. Fogadják szeretettel küldteményem. Ébredj valóra már Isten népe, kit Jézusban hívott örök üdvösségre, kiben az örök lét hitáltal már tied. Vigyázz Isten népe, éj homály közeleg, ellened a sátán a múltban dühöngött, ma már szép ruhában, fehérben öltözött, alattomban támad, s már ott van közötted, s ha nem vigyázol, mi hamar elejthet. Ébredj valóra, ne szunnyadozz tovább, sötét a láthatár, végromlás vár rejád. Befészkelte már magád, közötted a bűn, s te szunnyadsz, a sátán kárörvendve örül. Nem olyan szoros közötted már a hitélet, kihaló félben van az első szeretet. A keskeny út, melyre hitáltal léptetek, vigyázz Isten népe, minden nap szélesebb. Ébredj valóra, mi kedvez a jelen, megváltót kérve kér, szól hozzád szelíden. Első szereteted a bűnbánat könnye. Most hová tűntek el? Látni alig lehet belőle. Emberi hiúság, sok világi szokás, Isten népe között ma már nem is újság. Hiába hangzik el Isten szent igéje, kemények a szívek, nincs aki megértse. Feledik már sokan, mi történt Golgotán, feledik, hogy Jézus értük halt keresztfán. Nem ragyog előttük dicsfényben a kereszt, melyen bűneinkért Jézus szenvedett. Ébredj valóra már Isten népe, tér vissza Urathoz első szeretetre. A népek nyomora naponként nő, Jézus jövetele már nem messze idő. Ébredj valóra már Isten népe, tér vissza Urathoz első hűségeddel. Ha Jézus jönni fog, romba dől a világ, nem árt a vész annak, aki éber lesz és vigyáz.
Most a zenekar fogja dicsőíteni Istent egy zeneszámmal, és azután pedig Antal Andreát hallgatjuk meg egy szolgálattal.
Thank you. szeretettel köszöntök mindenkit az Úr házában, és nagyon örülök, hogy most itt állhatok a testvérek előtt. Ahogy olvastam Énok történetét, egy dolog nagyon megfogott. Úgy írja a Biblia, hogy Énok 365 évet élt, és Istennel járt. Én úgy elgondolkodtam, ahogy ezeket olvastam, hogy vajon én már 10 éve lesz az idén, hogy az Istennel járok, de vajon mindig kedves voltam Isten szeme előtt? Vajon tényleg mindig úgy cselekedtem, mindent úgy jártam el, hogy Isten azt mondta, hogy te kedves vagy számomra? És ugye, ahogy gondolkodtam, eszembe jutott pár dolog, pár olyan eset, amikor szerintem Isten nem gyönyörködött bennem. Eszembe jutottak olyan dolgok, amiket talán megpróbáltam elfelejteni, de rájöttem, és elszígyeltem magam, hogy hát ezek bizony nem Istennek tetsző dolgok voltak. És olyan jó volt letérdelni, és azt mondani, Uram, én szeretnék változni. Uram, én szeretnék olyan életet élni, ami téged dicsér. Úgy szolgálni, úgy követni téged a mindennapokban, hogy igazán neked tetsző életet tudjak élni. És úgy rájöttem, hogy Isten engem minden nap bátorított az elmúlt években. Minden lépésemben ott volt velem, csak én nem vettem észre. Mert én azzal törődtem, hogy én ember vagyok. Én azzal törődtem, amit a világ mutatott nekem. És elfelejtettem, hogy nekem milyen Istenem van. És egy ige vers jutott eszembe, ami nagyon sokat mondott nekem a tavaly, és úgy érzem, hogy az idén is ez lesz az én mottóm. A Zsoltárok könyvében van megírva a 4. Zsoltár 9. verse. Békességben fekszem le, és legott el is alszom, mert te, Uram, egyedül adsz nekem bátorságos lakozást. Énok tudta ezt, hogy egyedül az Úrban kell bíznia, és 365 évet boldogan ért le az Úrral, úgy gondolom. És Isten bizonyságot tett róla. Ezt szeretném én is, hogy életem minden napján az Úrra tudjam bízni az én ügyemet, és ahogy ő megígérte, békességben, és békességben fogok még álmomba is lenni, mert az Úr erőt fog adni élni, és erőt fog adni őt követni. Amen.
Újból a fúvós zenekar kérők, utána pedig Bányai Hajnalka szolgál. Thank you.
bizonyságtevésem alapjául szeretnék felolvasni az 51. Zsoltár 19. igeversét. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem vetted meg, Istenem. Ezt az igeverset tegnap olvastam, és ebből azt értettem meg, hogy ahhoz, hogy mindig kedves legyek Isten előtt, és mindig az ő közelségében éljek, minden nap úgy kell kezdjem a napomat, hogy ő elébe jövök, és bűnbánatot tartok. És mindig úgy legyek előtte, hogy ahol kell, tudjak megtörni és változni. Ahhoz, hogy az ő közelében maradjunk, minden napunkat az ő igéje mellett kell kezdeni, mert akkor erőt ad a napi harcban, mivel a sátán ellen minden nap harcban állunk, és ehhez csak Isten tud erőt adni. Jézussal mindig győzhetünk, hogyha vele harcolunk, ő mindig győzelmet ad, mert ő már legyőzte a világot egyszer. Egy ima témát szeretnék megemlíteni még. Most a vizsgaidőszak következik az egyetemista fiataloknak. Szeretném, hogyha imádkoznának értünk a testvérek, mert szükségünk van az imára, és tudjuk, hogy az imának nagy ereje van. Köszönjük, hogy eddig is ezt tették, de kérjük, hogy továbbra is ezt tegyék, mert tényleg szükségünk van erre. Istené legyen a dicsőség mindenért. Amen.
Újból kérjük a fúvós zenekar szolgálatát, aztán nagy kasza Benyámin szolgál.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. El szeretném mondani, hogy hogyan munkálkodott Isten az én életembe. Isten kegyelméből hívő szülők gyermeke lehetek, és már kicsi gyerekkorom óta járattak a gyülekezetbe, és én szerettem oda járni, mert ott a vasárnapi iskolában ott nagyon érdekes történeteket hallottam, és én ezeket megjegyeztem, és nagyon szerettem hallgatni. Aztán, ahogy nőttem, hát nőtt bennem a bűn is, az imaházba eljártam már csak megszokásból, mert kötelező volt, meg, hogy találkozzak a barátokkal. Mikor eljöttem, akkor végigbeszéltem az egész Isten tiszteletet, és gondoltam, hogy boldog vagyok, de a szívem mélyén éreztem, hogy itt nincs minden rendben. Aztán eljött a 2009. december 5, itt egy tini találkozón vehettem részt Zilahon, ahol megtérhettem, de ez a megtérés nem volt igazi, mert hiányzott a bűnvallás az én életemből. Így, mivel nem volt erőm, ezért visszaestem a régi bűnökbe. Aztán eljött a 2010. december 19, amikor ez egy vasárnap este volt, amikor édesapámmal több mint 3 órán keresztül beszélgettünk, és imádkoztunk, és mikor felálltam térdeimről, akkor Isten éreztem, hogy felszabadulást ad, és megszabadít bűneim terhétől. Egy igeverset szeretnék felolvasni, a Jeremiás 29. rész, 11. vers, ezt választottam én évi mottomnak, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Hát kérném a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, hogy tudjak még jobban megerősödni. Amen.
Köszöntsem én is a kedves jelenlevőket, gyülekezetet az Úr nevében ma délután. Hisszük, hogy eddig is már tapasztaltuk az ő jelenlétét, és lelkünkben legyünk nyitottak, hogy ő tovább meg tudjon szólítani bennünket. Most az énekkar fog szolgálni egy énekkel. és aztán az ige hirdetése következik. A bibliai beszámoló egyik legrejtélyesebb szeméről olvastunk, Énokról ma délután. Nagyon keveset ír a Biblia, az Ószövetségben mindössze 2-3 igeversben számol be a Mózes első könyve, és mégis az Új Szövetség visszatér rá, és a hithősök között sorolja mindjárt az elején, és néhány dolgot még tisztáz az ő életével, jellemével kapcsolatosan. Mondom azt, hogy egy rejtély előttünk ez az ember, mert az akkori élethosszat, ha számoljuk, általában 850 és 950 év között éltek az emberek, és itt van Énok, mondhatjuk azt, hogy az életének a delén, a legszebb idején egyszer csak eltűnik. És az érdekes az, hogy az ő fia élt a legtöbbet a Földön. Metuséla, vagy Metuzsálem, ezért is mondják, hogy Metuzsálem kort ért meg valaki. Az ő édesapja pedig a második volt a sorrendben, és ő pedig itt a középen, ő pedig a legrövidebb időt él az egész felsorolás, az egész ötödik rész alapján. Jött ez az ember, és egyszer csak eltűnt. És mégis a Szentlélek jónak látta, hogy róla néhány dolgot megjegyezzen. És a címben az van, hogy Isten közelében élt Énok, és a károli fordítás szerint úgy találjuk, hogy Énok Istennel járt. És mindössze egy mondatban összefoglalták, vagy a Szentlélek összefoglalta Énoknak az életét. Amit el kell, amit lényeges elmondani erről az emberről, itt van ebben az egy mondatban. És mivel Énok Istennel járt vala, eltűnt, mert Isten magához vette őt. Ennyi. És azon gondolkoztam, hogyha az én életemet egy mondatba kellene összefoglalni. Melyik lenne az a mondat? Vagy ha a te életedet. Melyik lenne az a mondat, ami a legjobban jellemez téged? Ez az ember minden önnen elkésett. Például. Vagy az ember a legpontosabb ember volt. Stb. Sok mindent elmondhatnánk. De vajon most gyülekezetben járó emberek, Isten előtt, ha megvizsgáljuk az életünket, ő mit mondana el rólunk? Ha Szentlélek kellene jellemezzen most bennünket, akkor melyik lenne az a mondat, amit fontos lenne elmondani mi rólunk. Én azt az alcímet is adtam magamnak, hogy egy ember, aki életével Istenre hívta fel a figyelmet. Úgy élt ez az ember, hogy Istenre hívta fel az embereknek a figyelmét. Hát mindig vannak olyan emberek, akik valamivel magukra vonják a figyelmet. Emlékszem, még fiatalabb voltam, a városunkban is volt egy ilyen jellegzetes férfi, Sarkadi Gusztinak hívták. Nem tudom, emlékszik-e még valaki rá? Amikor megjelent a korzón, mindenki utána fordult. Főleg az idegenek nem tudták, hogy miféle ember ez, kicsoda ez az ember, és úgy vonult végig néha, mint egy cirkuszista, máskor pedig, mint egy miniszterelnök, és a ruhatára az végtelen volt, és az ízlése is olyan határtalan, szertelen volt, és sokszor szórakoztunk rajta, jöttünk az iskolából, és az, na, megint Guszti kint van a korzón, és azt hiszem, hogy egy darabig nem felejtették el Gusztit az emberek, mert ő magára tudta vonni a figyelmet azzal, ahogyan ő megjelent a társadalomban. Aztán ő már elment, de újabban feltűnt egy Rudi. Nem tudom, látták, Rudi húzza maga után azt az utánfutót, és ilyen fényreklámokkal, aztán egy lakókocsit is, nem tudom, kapott, vagy bérelnek neki ott kint a Károly úton. Hát ő is megpróbálja maga módján magára vonni a figyelmet. Minden korban voltak ilyen emberek, akik szerettek volna valamivel kitűnni. És magukra vonni a figyelmet. Ugye a történelmet ismerjük, vagy az irodalmat ismerjük, és úgy felfeltűntek üstökösként ilyen emberek, akik magukra vonták a figyelmet. Nem akarok én ilyen példákat most felhozni, hanem itt van előttünk egy ember, aki nem keresi a feltűnőséget, mégis mindenkinek megakadt a szeme rajta. Mégis olyan életet élt, hogy az egy sor, ami róla le van írva, befolyásolta az ő egész nemzedékét. Vessünk egy néhány pillantást az ő nemzedékére. Mert így nagyon röviden hangzik ez a megállapítás, hogy Énok Istennel járt. Hát kik voltak a kortársai? Az ezt megelőző részben találjuk a Kain leszármazottainak a felsorolását. És Lámekkel ér véget ez a felsorolás, mert Lámeknél történik valami. Úgy emlékszem, hogy Mikes Sámuel testvér úgy röviden említette ezeket, a Kaint és Lámeket. Lámek annyit mond, hogy Lámekről annyiban feljegyezve, hogy két feleséget vett magának, és aztán valaki feldühítette őt. A bibliai beszámoló szerint egy fiatal ember dühítette fel, mert azt mondja, hogy megütött engem egy fiatal ember, és én pedig megöltem őt. Lámek feleségei, halljátok beszédemet. Embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ebben az egy igeversben, vagy mondatban benne van az az agresszivitás, ami elbúrjánzott az emberek között. Nem csoda, hisz Kain milyen úton indult el, az első embergyilkos, ugye, és aztán a leszármazottai. Nagyon érdekes, hogy nem írja le a Biblia, hogy mennyit éltek ezek a fiai. Csak gyorsan felsorolja, hogy hogyan következtek egymás után az ő leszármazottai, míg el nem jutott Lámekig. És itt azt mondja, itt jobb, ha befejezem. Itt jobb, ha befejezzük ezt a felsorolást. És ebből kitűnik az, hogy a kevés kovász az egész tésztát elromlassza. A kevés romlás mennyire befolyásolt az emberiséget. Mert mondjuk azt, hogy elszabadult a pokol a földön. Azáltal, hogy a bűnös indulatok szabadjára indultak el Kain leszármazottainál, bár nagyon értelmes emberek voltak a feljegyzés szerint, zenészek, mesteremberek voltak, de bűnös úton indultak el, és annak a vége nem volt más, csak romlás. Annyira sikerült az emberiséget elrontani, megfertőzni az ő gondolataikkal, mentalitásukkal, és azzal az agresszivitással, ahogyan jogukban állt az emberi életnek az emberi életet elvenni. Hogy később aztán már volt említve a Noé, Isten azt mondta, hogy el fogom pusztítani az embereket. És itt van Énoknak a dédunokája, Noé, aki egyedül ő menekült meg családjával együtt. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nyerhetek én is bizonyságot arról, hogy kedves vagyok Isten előtt. Mert ez van megírva a zsidókhoz írt levélben, hogy mielőtt meghalt volna, illetve mielőtt elragadtatott volna Énok, bizonyságot nyert arról, hogy kedves volt Isten előtt. Hogyan nyerhetek én bizonyosságot, hogy az az élet, amit én élek, az kedves Isten előtt. Mert ami igazán számít, hogy felülnézetből hogy látszik az életem. Felülnézetből. Az isteni szempontból hogyan látszik az életem. És az, hogy Énok Istennel járt. Mit jelentett ez? Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. Hát az, aki Istennel akar járni, az szembe találja azzal magát, amivel Isten találja szembe magát. A Jóisten, amikor ránézett az emberekre, és látta a nagy romlást, azt mondta, hogy megbántam, hogy az embert megteremtettem. És nagyon elkeseredett az ő lelkében. Így van a feljegyzés. Mélységes szomorúságot váltott ki Isten szívében az, hogy az ember, mivel hátat fordított neki, a bőneiben egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed. És az, aki Istenhez szegődik, mint Énok is Istennel járt, ezzel találja szembe magát. Szembe megy a romlott világgal. Szembe megy a romlott világgal. Megsokasodott az emberek gonoszsága, mondja a 6. rész, 5. verse. És azt is hozzáteszi, hogy a gondolatok, amiket kigondoltak, az is csak teljesen romlott volt. Milyen mély romlottságot idéz elő a bűn. És ez ma is így van. Aki meg akar győződni arról, hogy Istennek jó véleménye van róla, vagy Istennel jár, annak tudnia kell, hogy ő is ugyanúgy szembe megy a bűnös áradattal. Ahogyan Énok ezelőtt, 4 vagy 5 ezer évvel ezelőtt szembe ment azzal az áradattal, ami vele szembe folyt. Mai világban is ugyanezt történik azokkal, akik Istennel járnak. Szemben a bűnös áradattal. És inkább szeretnék egy-két ilyen embert említeni a történelem során, akiket Isten állított oda, mint mérföldkövek, akik befolyásolták az emberiséget, és a korabeli embereket, embereknek a figyelmét a menny felé, Isten felé fordították. Többek között szeretném megemlíteni Girolamo Savonarolát, aki 1452-ben született, és 1498-ig élt. Savonarola egy ferrarai domonkos rendi szerzetes volt. És ő nagyon komolyan vette az ő hitét. Savonarola Firenzébe került, és úgy jegyzi meg, hogy Firenze, ez az én sorsom városa. Annyira azonosult az ő küldetésével, amikor megjelent Firenzében, és akik iskolában járnak, vagy jártak, a Medici család ismerős, ugye, ők hoztak egy bizonyos kultúrát abban az időben, de ugyanakkor egy nagy romlás is volt jellemző az akkori Itáliában, és ez volt Firenzében is. Savonarola Isten félelemmel felállt a szószékre, és beszélt a bűn ellen. És azt mondják, hogy ő volt az olasz reformátor, aki Luther Márton előtt járt, az ő hit meggyőződésében, ahogyan ő az ígét olvasta, ahogyan ő az ígét magyarázta és értelmezte, megrendítette Firenzét. Az elején a vezetőknek a csodálatát váltotta ki, és olyan hatással volt a városra, hogy minden szórakozó helyet bezártak. Annyira az Isten jelenlétébe került az a város, mert megjelent egy ember, aki szembe mert állni azzal a romlással, amit látott maga körül. Mert ő is Istennel járt. Aztán emberi szempontból tragikus sorsa lett, mágián végezte, mert a csodálat hamar átváltott ellenszegülésé. De a többek között, az ő hallgatói között volt egy fiatal ember, akit Amerigo Vespucci-nak hívtak. Amerigo Vespucci a Medici családból származott, híres firenzei családból, hogy milyen hatással volt őre á, Savonarola prédikációja, ezt nem tudjuk, de 1491-ben édesapja megbízásából Spanyolországba utazik, hogy egy bizonyos kalauzzal felvegye a kapcsolatot, és szponzorizálja, fizesse az ő elkövetkezendő kalauz útját az új világba. És ez a kalauz nem más, mint Kolumbusz Kristóf, aki elment és ugye felfedezte Amerikát, és Amerigo Vespucciról nevezték el ugye ezt az új kontinenst Amerikának. Egy ember, akinek a prédikációja olyan eredményt ért el, ami aztán évszázadokon keresztül a gyümölcseit meghozta. Mert volt egy ember, aki mert Istennel járni, és szembeszegülni a bűnnel. Általában az ilyen embereknek a jelenlétét csak akkor kezdik értékelni, amikor már hiányzik. Azt olvassuk a Bibliából, hogy Énokot keresték. Úgy tűnik nekem a sorok között, hogy amikor Énok eltűnt, akkor elkezdték keresni, de nem találták. Hová lett Énok? És ahogyan eltűnt, akkor terjedt futó tűzként a hír, hogy nincs sehol Énok. Á, Istennél van. Tudjuk, hol van. Nem kérdés többé. Annyira Istennel járt, hogy Isten elragadta magával, és nem találták meg többet őt. Hát így van ez, testvérek. Akkor érzik igazán a hiányát az ilyen embereknek, amikor már nincsenek ott. Keresik, és nincs. Nem tudom, hogy kik vagyunk azok ma este, akik igazán az Úrral tudunk járni. Akikről elmondják azt, vagy elmondhatják, hogy Istennel jár. És ez a második gondolatom, hogy mások állapították meg róla, hogy ő az Úrral jár. Istennel jár. Nem volt ez a prédikációjának a témája, hogyan kell Istennel járni. Hanem mások, ahogy figyelték az életét, azt mondták, hogy Énok Istennel járt. És úgy maradt fenn a köztudatban, hogy volt egyszer egy ember, aki Istennel járt. És mikor Mózes megírta a Mózes első könyvét, még mindig élt ez a feljegyzés, és Mózes leírt, hogy Énok pedig Istennel járt. Mert ő annyira más volt, hogy nem lehetett nem észrevenni ezt a jellemvonását. Aztán a zsidókhoz írt levél is visszatér erre, hogy bebizonyítsa, hogy Isten is így látta ezt. Mert Isten szemében kedves volt. Mielőtt elragadtatott volna, bizonyosságot nyert afelől, hogy kedves Isten szemében. Vajon mit állapítanak meg mások rólunk? Hogy hogyan lát Isten szeme minket? Nem mindig az a jó, ha azt kérdezzük az emberektől, hogy milyennek látnak minket. De néha nem árt megkérdezni, vagy odafigyelni, hogy mi a véleményük rólunk? Mi a véleményük a testvéreknek rólam? Mi a vélemény a munkatársaimnak, osztálytársaimnak? Mi a véleményük róla? Mert Énok úgy élt, hogy az már, na tényleg már feltűnő volt. Hogy miben látszott ez meg? Hogy félrevonult Istennel? Hogy annyira másképp gondolkozott? Hogy nem csatlakozott ahhoz a romlott világhoz? Biztosan. Az emberek csak egy szóval, vagy egy mondattal így fogalmazták meg, hogy ez Istennel jár. Ez annyira más ez az ember, hogy ez Istennel jár. És amikor csak jöjjek az új szövetség időkre, a keresztények, annyira megváltozott az életük a keresztényeknek, hogy amikor nézték őket, a gyülekezetet, azt mondták, ezek olyanok, mint Krisztus, és legyenek ők krisztiánosok, ezért lettünk mi keresztények. Mert annyira más volt az életük, annyira hasonlítottak Jézus Krisztushoz, keresztényeknek nevezték el őket. Milyen szép bizonyság. Szeretném, hogyha ez maradhatna fenn én rólam is. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az ember, vagy azok, akik Istennel járnak, azoknak az életük egyre inkább átszellemül, átváltozik. Az Úr Jézus jelenlétében, az Úr Jézus társaságában, Isten jelenlétében élnek, és ez, hogy Isten jelenlétében töltünk időt, ez meglátszik rajtunk, és kezd átszellemülni az életünk. Az elmúlt héten Szebenben voltam, és év elején mindig van egy ilyen ima és bőjt napunk, amikor egy teljes napot erre szánunk, és munkatársakkal elcsendesedünk. Az egyik munkatársunk elmondta, hogy Brassóban van egy koreai misszionárus testvér. És ima közösségre szoktak együtt összegyűlni ő vele, és az a testvér elmondta, hogy nem tudom, hogy csináljátok ti itt Romániába, de ti borzasztó keveset imádkoztok. Hogy tudtok ti így keresztény életet élni ilyen kevés imával? Mi otthon Koreában, és mondta, hogy mennyit imádkoznak. És Szőulban, Szőul mellett van egy hegy, amit ima hegynek neveznek, mert az istentisztelet végén a különböző gyülekezetekből a hívők mennek ki arra a hegyre, és meglepik a hegyet. Körbeveszik az ösvényeken, és ott imádkoznak még azon a hegyen. És annyira szemet szúrt ez a hatóságoknak, hogy betiltották, hogy nem ehessenek oda. Zavarja őket, ugye, hogy a hívők mennek imádkozni arra a hegyre. És azt kérdezte, hogy bírjátok ti ezt ilyen kevés imával? Az, aki az Úrral jár, Istennel jár, az elkerülhetetlen, hogy át ne szellemüljön az élete. A tanítványok 3 évet töltöttek el az Úr Jézus jelenlétében. És olyan meghatározó volt ez a 3,5 év, hogy nem lehetett kitörölni az életükből. Az a hatás, amit a Mester ért el az életükben. Gondoljunk csak Péterre, aki ugye Kéfás volt, és Péter lett belőle, mire eltelt ez az időszak. Annyira megváltozott az élete. Na jó, nem lettek ők tökéletesek. Itt nem is arról van szó, hogy aki Istennel jár, az mindjárt tökéletes emberré válik. De aki ezt nem bírja, az ott hagyja ezt a közösséget. Így volt Judás. Ő nem bírta ezt a közösséget az Úrral. És azt olvassuk a Bibliában, hogy azon az utolsó vacsorán kiszaladt. Én azt hiszem, nem csak azért, mert ott volt a zsebébe a pénz, és tudta, hogy neki küldetése van, hanem ő ezt a szellemi nyomást már nem bírta. Azt a megkettőzöttséget, ami benne volt, gondoljuk meg, hogy ő tolvaj volt végig, és lopta az Úr és a tanítványok pénzét, és így ment végig Jézussal. És egyszer már nem bírta tovább. És erre mondja a Zsoltár író, hogy és nem állhatnak meg a bűnösök az igazaknak a gyülekezetében. Mert előbb vagy utóbb rányomja a bélyegét a Mesternek a jelleme az életünkre. Vajon én kinek a tanítványa vagyok? Mennyire nyomta rá a bélyegét az Úr Jézus jelenléte Az Úr Jézus társasága az életemre. Amikor Péter ott volt a tűz mellett, melegedett, és azt mondták, hát te is közülük való vagy. Tudjuk, ugye háromszor megtagadta, átkozódott, és azt is mondták, hogy még a beszéded is elárulja. Erre gondolhatunk arra is, hogy galileai akcentusa volt. De nem lehet az, hogy a tanítványnak a beszéde ne árulja el azt, hogy ő kinek a tanítványa. És hadd mondjam azt, hogy nem lehet az, hogy aki egy biblia hű, baptista gyülekezetnek a tagja, hogy a beszéde ne árulja azt el, hogy ő Istennel tölt időt, és hogy ő egy ilyen közösségnek a tagja. Milyen áldott dolog mégis az Úrral együtt járni, Istennel járni. Ez időt jelent. Időt kell erre szánni. És ez nem csak úgy van, hogy szüntelen imádkozunk, mert azt mondja a Biblia, hanem gyakorlatilag is imádkozunk. És ez nem csak azt jelenti, hogy hát nekünk mindig az Úrra kell figyelnünk, hanem ez azt is jelenti, hogy konkrétan, bizonyos dolgokban nekünk az Úrra kell figyelnünk. Kicsi és nagy döntéseinkben. És ez meg kell látszódjon a döntéseinkből. Abból, ahogyan az életünket, a családi életünket, az életünket a társadalomban szervezzük meg, ebből meg kell látszódjék. És hadd említsek itt egy másik példát is arról, hogy egy másik ember, aki szintén az Úrral járt, és mély kapcsolata volt az Úrral, és úgy, ahogy a tanítványok is az Úr Jézus mellett egy küldetéstudatot kaptak. És mikor az Úr Jézus a mennybe ment, a tanítványok már tudták, hogy mi a feladatok. Nem csak az a tény, hogy az Úr Jézus átadta ezt a küldetés parancsot a Máté 28:19-20-ban, hanem ezt a küldetés tudatot úgy folyamatosan kapták az Úrtól. A 3,5 év alatt. 1761-ben született William Carey. Lehet, hogy elmondtam már egyszer ezt a példát, aki az első baptista misszionárus volt, mikor 1793-ban Indiába ment, és ő volt az első modern misszionárus. Aztán nagyon sok missziós társaság alakult meg, és nagyon sokan elmentek Indiába, Kínába, Afrikába missziós szolgálatra. William Carey-nek a neve nagyon ismerté vált. És 1792-ben egy pásztori értekezleten elhangzott egy úgynevezett halhatatlan prédikáció, a Deadless Sermon. És ebből egy mondat azóta már nagyon sok fele aranyozott betűkkel be van vésve különböző emlékműveken, és ez a mondat így hangzik, hogy várj el nagy dolgokat Istentől, és tégy nagy dolgokat Istenért. És tűzbe hozta ez a szónok, ez az előadó az akkori Angliát, és miután ő elment a missziós szolgálatra, utána nagyon sokan csatlakoztak, százak és százak csatlakoztak őhozzá, és misszionárusként elmentek. De mielőtt elment volna, ezután a bizonyos értekezlet után megalakult a baptista missziós szervezet, és William Carey azt mondta, én kész vagyok elmenni, egy feltétellel. Kész vagyok leereszkedni a szakadékba, azért, hogy az embereknek, a sötétségben levő embereknek elvigyem az evangéliumot. Egy feltétellel. Ha valaki tartja a kötelet, én leereszkedek, de ki az, aki itthon tartja a kötelet? És akkor a szürkességből előállt egy lelkipásztor, Andrew Fuller, aki valamivel idősebb volt, mint William Carey, akinek a szívügye volt, és hadd mondjuk azt, hogy az ő szívéről pattant ki a missziónak a gondolata. Andrew Fuller soha nem ment el misszionárusként. Az ő neve a homályban maradt. De azért, hogy William Carey és más misszionárusok elmentek, ő vállalt az oroszlán részt. És azt mondta, hogy én vállalom, hogy fogom a kötelet itthon. Én vállalom azt, hogy gyülekezetről gyülekezetekre járok, és beszélek arról a látásról, amit Istentől kaptatok. Beszélek arról, hogy milyen helyzetben vagytok ott, hogy az itthoni testvérek imádkozzanak értetek, és segítsenek, támogassanak titeket, és én biztosítom a hátteret, menjetek csak a misszióba, és én itt vagyok, fogom a kötél másik végét. És ő volt a megalakult baptista missziós szervezetnek az alapító titkára, és nagyon sok éven át betöltötte ezt a tisztségét. Nagyon sokszor, akik Istennel járnak, a homályban maradnak. De Isten felhasználja őket olyan szolgálatokban, amelyek nélkülözhetetlenek az evangélium terjedésében. Nem tudom, hogy vagy-e egy ilyen ember. Aztán hadd mondjam azt is el, hogy akik az Úrral járnak, azoknak megnyílik a szemük, és megújul az erejük. És itt szeretnék az Emmausi tanítványokra rámutatni. Ők már nagyon sokszor jártak az Úr Jézussal. És most, amikor az Úr Jézus meghalt, még nem tudtak a feltámadás tényéről, szomorúan mennek hazafelé, Emmaus felé. Egy olyan út volt, amit soha nem felejtettek el, és bele is került a Bibliába. De találkoztak valakivel. És hadd mondjam azt, hogy aki válassza, hogy Istennel járjon, a bajban majd Isten áll melléjük, és Isten csatlakozik hozzájuk. Milyen nagy áldás ez. Ez csak azoknak a kiváltsága, akik Istennel jártak azelőtt. És amikor ott voltak a csüggedésben, úgy érezték, hogy semmi értelme az egésznek. Hát te vagy idegen, nem tudod, hogy mik történtek. És melléjük csatlakozik Jézus, beszélget velük, és tudjuk ugye a történetet, hogy mikor bement hozzájuk Emmausban, a kenyér megtörésénél, ahogy megáldotta a vacsorát, felismerték az Urat. Megnyílott a szemük. És az addig fáradt, letört, elcsigázott emberek futottak vissza Jeruzsálembe. És még azóta is futnak, hadd mondjam azt. Lélekben. Még azóta is futnak. És azok, akik az Úrral járnak, amikor jön a nehézség, amikor a halál árnyékának földjében mennek, ha kell, akkor felismerik az Urat maguk mellett. Milyen nagy áldás ez. Nem maradnak egyedül. Én úgy szeretném, hogy az én életem erről beszélhetne, hogy én az Úrral járok. Hadd látná meg a családom, látnák meg azok, akik közelebbről is ismernek, látnák meg azok, akik ritkán találkoznak velem, hogy ez az ember az Úrral jár. És hadd lenne ez a híre a mi gyülekezetünknek. Nem szeretnénk azt, hogy a szatmári testvérek az Úrral járnak. Milyen jó ott abban a közösségben. Mert ott mindenki vállalta, hogy az Úrral jár. Nem lenne egy jó újévi fogadalom ez. Uram, én ma ebben az évben szeretnék veled járni. És úgy, ahogyan Énok tette, vállalni ezt. Még akkor is, hogyha szembe kell menni a bűnös világgal. Akkor is vállalni, hogyha a homályban maradok esetleg. De vállalom azt, hogy az Úrral járjak.
Jézus a gyárnak minden nap,
Thank you.
Hozzánk, lehajoltál mi hozzánk, és elfogadsz bennünket. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy az életútunkat veled járhatjuk, veled élhetünk. Érünk, hogy vezess ezen az úton, és segíts meg, hogy ezt igazán képmutatás nélkül tudjuk vállalni, hogy veled járjunk minden nap. Kérünk, őrizd meg minket ezen az úton. És Uram, imádkozom azokért, akik még nem léptek erre a keskeny útra, és fel sem tudják fogni, mit jelent a te társaságodban élni. Kérünk, hogy őket is szólítsd meg. Nyújtsd ki a te kegyelmi karodat, hogy el tudják fogadni, hogy elinduljanak ők is a te útadon. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus drága nevéért. Amen.